A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Akik most Brüsszelben a kötelező európai sorozáson törik a fejüket, hiába teszik, sosem fogunk magyar fiatalokat küldeni mások háborújába, szögezte le Orbán Viktor. Hozzátette, ha a magyarok támogatják a kormánypártokat az európai parlamenti választáson június 9-én, akkor nemet tudunk mondani az újabb és újabb őrült háborús tervekre. A Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren folytatódott a kormányfő kampánykör útja, között az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Fidesz elnöke Sinkovics Zoltán polgármesterrel és a térség fideszes önkormányzati képviselőjelöltjeivel tárgyalt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kétoldalú, hosszú távú, 10 éves biztonsági megállapodást írt alá Alexander De Croo belga miniszterelnökkel. Ennek értelmében Belgium 2028-ig 30 darab F-16-os vadászrepülőgépet ajánl fel Ukrajnának, és az első gépeket még az év végéig átadják Kijevnek. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és joga van nyugati fegyvereket használni ezen célpontok elleni támadáshoz, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben a tagállamok védelmi minisztereinek tanácskozása előtt. Josep Borrell hangsúlyozta, a nyugati fegyverek használata orosz célpontok ellen a háború törvénye szerint tökéletesen lehetséges, és nincs benne ellentmondás. Arra buzdította a tagországokat, hogy helyezzék egyensúlyba az eszkalációtól való félelmüket Ukrajna védekezési igényével, és teljesítsék a Kijevnek ígért fegyverszállításokat. Borrell azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem egyebek mellett azzal vannak összefüggésben, hogy egyes magyar vállalatok problémákkal küzdenek Ukrajnában, illetve azzal, ahogyan Ukrajna a területén élő magyar kisebbséggel bánik. Szijjártó Péter és Szajher Alejnyik belarusz külügyminiszter közösen elnököl a gazdasági együttműködéssel foglalkozó Belarusz-Magyar Kormányközi Bizottság 12. ülésén Minszben. A fehér oroszországi megbeszélések középpontjában az energia, a mezőgazdaság, az ipari együttműködés, az egészségügy, a gyógyszeripar, az építőipar, a sport, a turizmus, az oktatás és a tudományos területen folytatott együttműködés szerepel, közölt a belarusz külügyminisztérium. Magyarországnak még Brüsszelből is pecsétje van arról, hogy az igazságszolgáltatása teljesen független, ezt a tényt a francia elnöknek is tiszteletben kell tartania, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter az MT-nek. Gulyás Gergely Emmanuel Macron Dresdában mondott beszédére reagált, amelyben a francia politikus arról beszélt, sokan azt mondják maguknak, hogy akarják a pénzt Európától, de nem az igazságszolgáltatás és a sajtó függetlenségét, a kultúra változatosságát és az egyetemek autonómiáját. Ez a tendencia nem is tendencia, hanem valóság Magyarországon, és ez volt a valóság Lengyelországban is a csodálatos választásokig, hangoztatta Macron. Dobrev Klára bejelentette, hogy az országgyűlésben összegyűltek a Súlyog Tamás köztársasági elnökkel szembeni megfosztási eljáráshoz szükséges aláírások. A Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője szerint az államfő pénzért játszott át magyar termőföldeket külföldieknek. A Sándor Palota válaszol közölte, Súlyog Tamásnak nincs takargatnivalója, törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre. Az Európai Bizottság jóvá hagyta, hogy 6 tagállam, köztük Magyarország, legfeljebb 1 milliárd euróval támogassa az egészségügyi ágazatban megvalósítani tervezett első közös európai érdeket szolgáló projekteket. Ez a kutatást, az innovációt és az egészségügyi termékek első ipari bevezetését, valamint a gyógyszerek innovatív gyártási folyamatait támogatja majd. A résztvevő tagállamok szerint a projekt közvetlen és közvetett módon várhatóan mintegy 6000 munkahelyet teremt. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de előfordulhat zápor, zivatar, időnként élénk lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. május 29-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Túri Sarolta válogatja, a hírszerkesztő hírolvasó Debnár Ádám, a technikai segítséget pedig Kvaszinger Jenőnek és Péderi Zsoltnak köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Nézzük, milyen műsorokkal várjuk hallgatóinkat az előttünk álló egy órában. Rövidesen a Kérem a következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a nap versét hallgathatják meg, melyben Sajgó Szabolcs Nem tudni kinek című versét Fehér István mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Barat Szent Magdolna Zsófiáról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az utollevőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal az SMA betegségről, vagyis a gerinceredetű izomsorvadásról kérdezi dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szükséges egyetemi tananyagokat, illetve szakmai irányelvek kidolgozását is említik. Hogy állunk ezen a téren, az imént utalt rá az oktatás szerepére?
Én nem látok bele a gyógytornász oktatásba, illetve a rehabilitációs szakorvos sem vagyok. Minden bizonnyal valamennyi részét képezi a tananyagnak, az izombetegeknek a tornáztatása és rehabilitálása. Nyilvánvalóan amennyire kisebb szegmensét jelentik a rászoruló betegeknek, valószínű, hogy ez a hangsúly is inkább így tolódik el. A szakmai irányelvek szerintem ilyen szinten nem foglalkoznak rehabilitációs szempontból, de elindultak ilyen irányú törekvések. Az óriban is fogékonyság mutatkozik az ilyen irányú, tehát az ilyen betegeknek a rehabilitációjára, illetve neurológiai szempontból tudom mondani, hogy a Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság vezetőségével 2 éve jelentettünk meg szakmai ajánlást az SMA betegeknek a kezelésére. Úgyhogy a terület mindenképpen egy óriási lökést kapott az újonnan elérhető gyógyszerek által. A betegek is motiváltabbak, az orvos kollégák is motiváltabbak, a gyógytornászok is motiváltabbak, és szerintem ebből mindenképpen valamilyen gyümölcsöző helyzet fog előállni.
Létezik az SMA izomsorvadásos betegek magyarországi egyesülete, amelynek elnöke Budai Krisztina, az ő gyermeke is érintett ebben a betegségben. Hogyan látja tanárnő az egyesületnek, illetve hát általában akár a civileknek, amelyek majdan megalakulnak, vagy megalakulhatnak akár, a szerepét ebben a folyamatban?
Szerintem nagyon fontos Egyrészt az ő látásmódjuk más, mint egy orvos szakmai látásmód. Ők a betegek mindennapjait látják, látják azokat a nehézségeket, amelyek nem csak feltétlenül orvosi, hanem szociális szempontból, egyéb szempontból megnyilvánulnak, és hát az ő motivációjuk az egy iszonyú erő, és biztos, hogy sok esetben 100%-osan. Tehát ők megélik ezeket a dolgokat, és teljesen hitelesen tudnak bármilyen irányba fellépni, bármilyen igényt felmutatni. Mondjuk egy neurológus szemszögéből rengeteg betegség van neurológiai, maguk az izomsorvadásos betegségek ennek egy részét képezik. Az a beteg, aki pedig ebben szenved, annak ez a teljes élete. És én úgy látom, hogy minden szempontból, döntéshozók irányába, de bármilyen egyéb irányba, figyelemfelhívási irányba a beteg szervezeteknek egyre nagyobb a szerepe, és nagyon sok helyen úgy tudom, hogy a véleményüket is kikérik a döntéshozatal részéről.
Hogy látja tanárnő annak a kérdéskörnek a jövőjét, amit talán a beszélgetésünk elején említett, hogy az SMA betegek kapcsán ugye a gyermekkorból a felnőtt korba, vagy a felnőtt ellátásba történő átlépés, ez a tranzíció ugye főszerepet fog, vagy játszhat mindenképpen, hiszen nagyon fontos, hogy hogyan kezelték az SMA beteg gyermeket, milyen állapotba kerül át a felnőtt ellátásba önökhöz.
Ez így van, és mi is nagyon várjuk azt, hogy néhány éven belül milyenek lesznek azok a betegek, akiket ilyen-olyan-amolyan állapotban elkezdtek kezelni. Én azt tudom mondani, hogy személyes tapasztalatom, hogy három fiatalembert vettem át így gyermekellátásból, illetve két súlyosabbat, illetve egy nem olyan súlyosat, aki az egyik egy járóképes beteg, és gyakorlatilag minden szempontból hasonlít egy felnőtt betegre. A súlyosabb állapotú SMA2-es betegek óriási kihívást állítanak a felnőtt neurológus elé. Nálunk mindennapos rutin, például a lumbárpunkciónak az elvégzése, de bizony ezeknek a betegeknek nagyon-nagyon, hát hogy mondjam, nehézkes megszúrni a gerincüket, és bizony itt intervenciós radiológus kollégákkal CT-vezérelt módon is ki kellett dolgozzuk ezt a megoldást, az irodalomból ismert volt, hogy lehet így, de ilyenkor az ember akkor megy a probléma után, és ha van olyan ismeretség, és van olyan lehetőség a munkahelyen, hogy mondjuk CT-vezérelten szódjunk be egy injekciót, akkor meg kell teremteni ezeket a lehetőségeket, és ez a Debreceni Egyetemen gyakorlatilag sikerült. Anesteziológus, intervenciós radiológus és neurológus teljes csapatban dolgozik együtt a nehéz eseteken. A nem olyan nehéz eseteket gyakorlatilag úgy kezeljük, mint a felnőtteket, mégis nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy gyermekellátó helyen egészen más légkör uralkodik, ott azért több idő van talán, jobban odafordulnak talán a gyerekekhez, a szülőkhöz, a szülőnek lehetősége van ott lenni a gyermekével, sokkal empatikusabb valószínű a környezet. A felnőtt neurológiai osztályokon zömmel idősebb stroke betegek vannak, illetve egyéb neurológiai betegek, sokszor túlterheltek az osztályok, túlterheltek a nővérek és az orvos kollégák is, és hát ezt nem könnyű, ezt mindenképpen ügyesen kell megszervezni, azt, hogy több empátiával forduljunk, többet beszélgessünk a dolgokról, próbáljunk olyan körülményeket teremteni, ami ha nem is olyan, mint egy gyermekosztályon, de hogy ne vesse vissza, nem is maga a szúrás, vagy az egyéb dolgok, hanem hogy pszichésen ne hagyjon mély nyomot a gyerekeken és a szüleiken. De ezen dolgozunk, és azért úgy érzem, hogy nagyjából sikerül megoldani.
Elhangzott egészségügyi rovatunkban az SMA betegségről, vagyis a gerinc eredetű izomsorvadásról kérdezte dr. Bocán Judit neurológust, a Debreceni Egyetem neurológiai klinikájának egyetemi docensét, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Köszönöm figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán az M0-as autó csomópontjánál a főváros felé tartó oldalon dolgoznak a 13-as és a 10-es kilométer között. A forgalom a külső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény irányába a külső és a leálló sávra terelik a járműveket. Nagy felületű burkolatjavítást végeznek az M31-es csomópontjánál. A munka a 24-es és 29-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalon zajlik, ezért a külső és a leálló sávot lezárták. A főváros felé tartók a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak. Vásárosnamény felé a külső és a leálló sávra terelik az autósokat. Fontos, hogy csomóponti zárás nincs, az M31-esre a fel- és lehajtás is biztosított. Távolabb ugyancsak Gödöllő térségében a 33-as és a 35-ös kilométer között is aszfaltoznak. A Vásárosnamény felé vezető oldalon a forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest irányába a külső és a leálló sáv járható. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Kálnál új terelést építettek ki. A 102-es és a 104-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom a külső sávon halad. Itt átterelés nincs. Befejezték a burkolat felújítást Füzesabony és Mezőkövest között, így a főváros felé tartókat a 119-es kilométer és a 111-es kilométer között már nem terelik át a szemközti oldalra. Fontos azonban tudni, hogy a 114-es kilométernél lévő Füzesabony csomópontban Nyíregyháza felől továbbra sem lehet lehajtani, és a főváros irányába felhajtani. A 122-es kilométernél fekvő Mezőszemerei pihenő sem használható még a főváros irányába. Budapest felé a 142-es kilométernél lévő Gelei pihenőt megnyitották, de egyelőre csak személygépkocsival használható, és csak tankolni lehet. A főváros irányába a 155-ös és a 151-es kilométer közötti szakaszt lezárták, a forgalmat a Vásárosnamény felé vezető oldalra terelték át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Budapest irányába a 153-as kilométernél az Igrici pihenőhely továbbra is zárva van. Új terelést építette ki Helyőkür térségében is. A főváros felé tartó sávokat aszfaltozzák, ezért a 162-es, 168-as kilométer között a járműveket átterelik a szemközti oldalra, ahol irányonként egy-egy sávon lehet autózni. Fontos tudni, hogy a munkák idején a Nyíregyháza felül érkezők Helyőkürtnél nem tudnak lehajtani, illetve ugyanitt Budapest felé felhajtani sem lehet. A Vásárosnamény felé vezető oldalon Polgár térségében is javítják a burkolatot. A 171-es és 174-es kilométer között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelték át, így ott irányonként egy-egy sáv járható. A Polgár csomópont már mindkét irányban használható. Szintén Vásárosnamény felé a 216-os és a 226-os kilométer közötti szakaszt felújítják, ezért lezárták. A forgalom a Budapest felé vezető oldalon halad, irányonként egy-egy sávon. A 221-es kilométernél fekvő Nyíregyháza nyugat csomópont le- és felhajtó ágát is lezárták az érintett irányban. A 3-as főúton Gödöllő és Aszót között a 36-os kilométernél hídjavítási munkák miatt lezárták a félút pályát. A forgalom irányonként váltakozva jelzőlámpás forgalom irányítással halad. Szintén a 3-as főúton Miskolc déli határában a 179-es kilométernél felújítják a Harsányi úti felüljárót. A belváros felé tartókat mellékutcákra terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 116-os és a 119-es kilométernél az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkálatok miatt sávelhúzással terelik a forgalmat. Szintén a 4-es főúton Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es kilométer és a 144-es kilométer, majd a 149-es kilométernél is félpályás lezárás mellett dolgoznak, hídépítés, illetve az M4-es autóút építéséhez kapcsolódó munkák miatt. Mindhárom helyen napközben jelzőrök segítik a közlekedést. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között tart még a burkolat felújítás. A főútat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Szintén Szentdomonkos térségében, de az 51-es és az 52-es kilométer között támfalépítés miatt van félpályás lezárás. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, mindenkit hazavárnak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
kedves hallgatóink, most pedig nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló napokban. Ma a sok napsütés mellett az ország északkeleti felén harmadán lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, és ott előfordulhat több helyen záporzivatar. Nyugat felé haladva csökken a felhőzet mennyisége és a csapadék esélye. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Csütörtökön az erőteljes gomoly felhőképződés és a fátyol felhők mellett általában sok napsütés várható. Főleg az északi harmadban és a nyugati-délnyugati tájakon alakulhat ki szorványosan záporeső, zivatar. Erős vagy viharos széllökések csupán zivatar térségében lehetnek. Hajnalban általában 10 és 16 fok valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken 7 és 9 fokig is lehűlhet a levegő. A csúcsérték többnyire 25 és 30 fok között alakul, de a nyugati megyékben ennél kissé hűvösebb lehet. Pénteken nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen, akár több alkalommal is előfordulhat záporzivatar, néhol felhőszakadással kísérve. Erős vagy viharos széllökések csak zivatar környékén fordulhatnak elő. A minimum 10 és 16, a maximum 21 és 30 fok között alakul. Északon, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb hőmérsékletet. Szombaton az erőteljes gomoly felhőképződés mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Többfelé akár több alkalommal is előfordulhat záporeső, zivatar. Többfelé megélénkül a délnyugati szél, zivatarban erős vagy viharos lökések is lehetnek. A hajnali 10 és 16 fokról 23 és 30 fok közé melegszik fel a levegő. Délkeleten regisztrálhatják a magasabb, északon, északnyugaton az alacsonyabb értékeket. A vasárnap sem alakul másként, a sok napsütés mellett ugyanis néhol erőteljesebb gomoly felhőképződésre, záporra vagy zivatarra számíthatunk. Néhol megélénkül a nyugati szél, zivatar környékén erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A minimum hőmérséklet 10 és 16, a maximum 24 és 30 fok között várható. Hideg fronthatás várható, így legáltalánosabb panaszként fejfájás, erősödő migrén jelentkezhet az erre érzékenyeknél. Az átmeneti időszakkor a nyári allergénjei közül a pázsit fűfélék pollen koncentrációja jellemzően a közepes magas tartományban alakulhat. A csalánfélék virágporának mennyisége fokozatosan emelkedik, országosan közepes, a lóromé és az útifűi jellemzően alacsony, helyenként közepes szintet érhet el. Alacsony koncentrációban már a legtöbb helyen regisztrálták a kenderfélék, a libatopfélék, a gyékény, valamint a sásfélék és az ernyős virágzatúak pollenjét is. A fák közül a fenyőfélék, a bálványfa, a ciprus és tiszafafélék pollen koncentrációja országosan alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet. Továbbá alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a bodza és az olajfa pollenje is. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma több helyen elérheti a magas, nagyon magas szintet. Az epikokkumi jellemzően az alacsony közepes tartományban alakulhat. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
Az őszapó, fiam, az élet itt nem jó, menj oda, hol nincs fagy meg hó. Ott, ahol mindig kék a tó, és míg a szól a zene szó, az a hely lesz majd neked való. Sokáig ment, mendegélt szegény,
fény. Minden fában egy-egy szörnyet vény, míg a sötét erdőből kiér. De megérkezett a legényke, könnye szökött a szemébe, s boldogan már sok éve ott él. Ahol mindig kék a tó, s vígan szól a zene szó, otthon nincsen.
A nap verse. Sajgó Szabolcs, nem tudni kinek. Engedj imádkozni, nem tudván kiért és miért, mert legjobban úgyis te tudod, mire van szükségünk, hogy kinek kell ma meggyógyulnia. Kibe kell beleüssön a halál, pontosabban a mennykő? Kitől kell elvenni a hivatalt, hogy észhez térjen? Az út a maga útját nem ismeri. A virág semmit nem tud önmagáról. Nem panaszkodik a fülemüle, hogy éjszaka nem alszik, még a lúd sem csodálkozik, hogy oldalt van a szeme. Az öreg majom meg ki nem találja, miért nem őszül. A hó szent, mert nem tudni, kinek esik. Szent, ami akaratunk ellenére folyton érkezik.
Sajgó Szabolcs, nem tudni, kinek című versét Fehér István mondta el. Sajgó Szabolcs 1951-ben született Budapesten, 6 testvére van. 1969-től a Regnum Marianum közösség tagja. 1974. június 15-én szentelték esztergomi egyházmegyés pappá. 1981-től 1990-ig Kanadában élt, ott lépett be a magyar jezsuita rendbe 1982-ben. 1984 és 1994 között a Szív újság szerkesztője Kanadában és Magyarországon. 1990 és 94 között a Szent Ignác szakkollégium alapító lelki vezetője. A Szív Szent János Bogár mozgalmának 1990-től alapítója. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége alapító tagja és alelnöke. 1993 és 2008 között a Dobogókői Maréza Lelki és Kulturális Központ vezetője. Író, költő és versfordító. A Maréza Füzetek sorozat szerkesztője. 2008-tól Kanadában tevékenykedik, ahol 2013-ig a torontói Szent Erzsébet templom plébánosa. 2009 és 2013 között a Kanadai Magyar Papi Egység vezetője. 2014-től Budapesten a Párbeszéd háza igazgatója. Jelmondata János evangéliumából származik, más juhaim is vannak, melyek nem ebből az akolból valók, ezeket is vezetnem kell.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Thank you. Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, keddi adásunk tartalmából. Pápa a tájföldi buddhistákhoz. Összefogással teremtsünk békés, elfogadó világot. Ferenc pápa a hétköznapok ifjúsági lelki pásztorkodásáról. Éljenek helyes megkülönböztetéssel. A pápa fájdalma a Pápua Új-Guineában bekövetkezett földcsuszamlás miatt, ami 2000 embert temetett maga alá. A Szent Atya a pápai missziós művekhez. Legyetek kreatívak és kitartóak!
Ferenc pápa a tájföldi buddhistákhoz. Összefogással teremtsünk békés, elfogadó világot. A Szent Atya hétfőn fogadta a tájföldi buddhista szerzetesek küldöttségét a Vatikánban. Gyógyítsuk meg a sebzett emberiséget és földünket, buzdított a Szent Atya, majd az ima és a meditáció erejéről, a békéről és a testvériségről beszélt a delegációnak, utalva a tavaly novemberi buddhista keresztény találkozó témáira.
Ripenso con gratitudine al mio viaggio nel vostro paese.
A pápa hálával idézte fel tájföldi apostoli utazását, amelyet 2019. november 20-a és 23-a között tett az ázsiai országban, ahol rendkívüli vendégszeretettel fogadták. Élénken él benne a találkozás Tájföld legfőbb pátriárkájával, akinek szívélyes üdvözletét küldi a buddhista delegáción keresztül. A Szent Atya örömmel állapította meg, hogy tavaly novemberben már 7. alkalommal tartották meg a buddhista keresztény találkozó Tájföldön, amelyre Ázsia szerte több mint 150 résztvevő érkezett, hogy eszmét cseréljenek a két vallás szerepéről a világ megmentésében. Karuna, együttérzés, és agape, szeretet, párbeszédben egymással, a sebzett emberiség és a föld meggyógyításáért. Ma ugyanis az emberiség és földünk, ami közös otthonunk, sok sebből vérzik. A háborúk miatt rengetegen vesztették el mindenüket, és kénytelenek menekülni. Gondoljunk a sok gyermekre, akiket erőszak sújt. Mindazonáltal, ahogyan azt a buddhista keresztény találkozón is megállapították, szilárdan hisszük, hogy a sötét fellegek közepette azok, akik mélyen gyökereznek saját vallási hagyományaikban, és készek együtt dolgozni, elvihetik a remény sugarát az elkeseredett emberiségnek. A buddhista keresztény találkozón három fő gondolatot emeltek ki, melyre a pápa most emlékeztetett.
Que nessuno si salva da solo.
Először is azt, hogy senki nem menekül meg egyedül. Csak együtt menekülhetünk meg, mert kölcsönösen össze vagyunk kötve és függünk egymástól. Ennek az igazságnak a fényében a Szent Atya arra szólította a buddhista szerzeteseket, hogy működjenek együtt mindenkivel, a civil társadalommal, más vallások tagjaival, a kormányokkal, nemzetközi szervezetekkel, egyetemi és tudományos közösségekkel, valamint minden érdekelt féllel, hogy elősegítsék a barátságot, ami támogatja a békét és a testvériséget, és egy inkluzívabb világot épít. Másodszorban a nevelés szerepére mutatott rá a pápa a buddhista keresztény konferencia gondolatai közül. Fontos minden személyt nevelni, főként a fiatalokat és a gyerekeket, gondoskodni és odafigyelni másokra és a környezetre. A harmadik szempont pedig, amit megerősítettek, hisszük, hogy az ima és a meditáció megfordíthatja a dolgokat, azáltal, hogy megtisztítja szívünket és elménket. Szeretetet, irgalmasságot és megbocsátást teremt ott, ahol gyűlölet van és bosszú, mert a tisztelet, a másik ember és a föld iránti gondoskodás szellemiségét hozza létre. Ferenc pápa örömére szolgál, hogy a buddhista szerzetesek kedden Rómában, a Santa Maria in Trastevere bazilikában imádkoznak a békéért.
Vi incoraggio a continuare a ravvivare il dialogo e la collaborazione, specialmente con la Chiesa Cattolica in Thailandia.
Köszönet a kedves gesztusért, hogy eljöttek a Vatikánba. Folytassák tovább a párbeszédet és az együttműködést, különösen a katolikus egyházzal, Tájföldön, a barátság szellemében, búcsúzott a tájföldi delegációtól a pápa.
Ferenc pápa hétköznapok ifjúsági lelkipásztorkodásáról. Éljenek helyes megkülönböztetéssel. Május 25-én szombaton délelőtt fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben a Világiak, a Család és az Élet dikasztériuma szervezésében az ifjúsági lelkipásztorkodásról tartott nemzetközi konferenciának 300 tagját. A Szentatya beszéde bevezető részében kitért a jeles napokra, amelynek csúcs eseménye volt a tavalyi lisszaboni ifjúsági világtalálkozó, ahol a fiatalok a pandémia után egy nagy adag reménység injekciót kaptak.
Il mio sogno è che possano far incontrare Gesù a tanti giovani, anche tra quelli che normalmente non frequentano la chiesa.
A pápa reméli, hogy ez a lelkesedés tovább folytatódik jövőre a fiatalok római jubileumával és 3 év múlva az ő álmával, a szőuli ifjúsági világtalálkozóval, ahol sok-sok fiatal találkozhat majd Jézussal. Köztük olyanok is, akik nem járnak rendszeresen templomba, de szükségük van a remény üzenetére. Ázsia egy fiatal és eleven kontinens, mégis sok fiatal, főként a nagyvárosokban, reményvesztetten és önmagába zárkózva él. Éppen ezért a római, majd a szőuli ifjúsági találkozók olyan események lesznek, ahol el lehet mondani majd nekik, hogy Jézus a reménységünk, aki reménység mindenki számára. Ugyanakkor e nagy találkozókra készülés közben sem feledkezhetünk meg a hétköznapi élet közönséges útjairól, amelyek többnyire kicsi számok, apró lépések, kicsi gesztusok a mindennapok sorában. Ezek látszólag kevésbé mutatós mozzanatok, mégis tartós gyümölcsöket eredményeznek, mutatott rá a pápa. Ebben a megszokott világban azonban néhány elem nem hiányozhat sohasem az ifjúság lelkipásztori gondozásából. Segítsék a fiatalokat abban, kérte a pápa, hogy néhány alapvető bizonyosságot a szívükben hordozzanak, mint amilyenek az Isten szeretet, Jézus üdvözít téged, a Szentlélek életét ad neked, és a pápa rögtönözve hozzátett még egyet, hogy Mária szeret téged, mert ő anya. Soha sem fáradhatunk bele ennek a 4-5 igazságnak a hirdetésébe. A fiatalok ugyanis sok negatív, köztük háborús hírrel találkoznak, ezért is fontos, hogy hallják. Krisztus él, minden az ő kezében van, egyedül csak ő ismeri a sorsunkat.
Importante offrire ai giovani occasioni per sperimentare Cristo vivo nella preghiera, nella celebrazione eucaristica e della riconciliazione.
Fontos, hogy a fiatalok megtapasztalják az élő Krisztust az imádságban, az eukarisztia és a kiengesztelődés ünneplésében, a közösségi találkozók során és a szegények szolgálatában. Másik lényegi szempont a pápa szerint a lelki megkülönböztetés, ami olyan művészet, amelyet először a lelkipásztori munkatársaknak kell megtanulniuk, papoknak és szerzeteseknek, hitoktatóknak és persze maguknak a fiataloknak, akik el tudják érni a többi fiatalt. Ezt a művészetet azonban nem lehet rögtönözni, hanem el kell mélyíteni és meg kell tapasztalni. Egy fiatalnak óriási kincs, ha rátalál egy olyan emberre, aki képes helyesen megkülönböztetni, mert így sok hibás döntést elkerülhet. A Szentatya maga is tartott katekézis sorozatot erről a témáról, és most annak csak 3 tulajdonságát emelte ki. A megkülönböztetés legyen szinodális, személyes és igazságra orientált. A megkülönböztetés szinodális jellegére a mai individualizmus túlsúlya miatt van szükség. mindenki megy a maga útján, mindenki maga ad értelmet saját életének, és maga határozza meg az értékeket. Ez a tetszik, nem tetszik magatartás azonban rossz, még a megkülönböztetéssel az ember a többiekhez társul a hitben, hogy így együtt járjanak, ne egyedül, mert együtt haladva nagyon elmélyül a benső növekedés. A megkülönböztetés egyúttal ölcsön személyes jelleget is. A mi világunkban minden tömegszerű és szabványosított. A fiatalokat azonban egyenként kell kísérni, hiszen mindegyik fiatal egyedi és megismételhetetlen. Mindenkit megillet a meghallgatás, a megértés, és hogy a korának, emberi és szellemi érettségének megfelelő tanácsokat kapjon. A megkülönböztetés ezért csak személyes lehet, szögezte le a pápa. És végül a megkülönböztetés irányuljon az igazságra, ami szinte panaszkodásnak tűnik manapság. Ma olyan társadalomban élünk, amelyet álhírek szennyeznek be, ahol a személyes arculatot gyakran megváltoztatják vagy meghamisítják, ahol alternatív identitások jönnek létre. Éppen ezért a megkülönböztetés célja, hogy a fiatalok számára a hitelesség útját kínálja, hogy a mesterséges identitásból kimenekülve felfedezze saját valódi identitását. Arról van szó, hogy a fiatal igazzá váljon önmaga előtt, mások előtt és Isten színe előtt, hangsúlyozta a pápa. Végezetül arra figyelmeztetett, hogy a fiatalokat meg kell hallgatni, de nem csak úgy félig meddig, vagy éppen felszínesen. Ellenben fel kell ébreszteni a felelősségérzetüket, be kell vonni őket a tervezésbe és a döntésekbe.
Bisogna far sentire loro che sono parte attiva a pieno titolo della vita della Chiesa.
Éreztetni kell velük, hogy ők az egyház életének aktív és teljes részei, és mindenek előtt ők maguk az evangélium első hirdetői, társaik felé. Zárta beszédét Ferenc pápa az ifjúsági lelki pásztorkodásról tartott nemzetközi konferencia 300 tagjának.
A pápa fájdalma a Pápua Új-Guineában bekövetkezett földcsuszamlás miatt, ami 2000 embert temetett maga alá. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával a pápa táviratot küldött Mauro Lalli érseknek, az óceániai ország apostoli nunciusának, amelyben közelségét fejezi ki az áldozatok hozzátartozóinak. Az ENSZ becslései szerint több mint 2000 embert temetett maga alá a péntek hajnali földcsuszamlás, ami 6 faluban mintegy 150 házat rombolt le egy igen nehezen megközelíthető térségben. A Szent Atya imádkozik az áldozatokért, bátorítja az eltűnteket kereső mentő alakulatokat. Ferenc pápa mély fájdalmának ad hangot a tragikus földcsuszamlás miatt, ami Pápua Új-Guineát sújtotta napokban Enga térségében, az eddigi becslések szerint 2000 ember halálát követelve. Mint ismeretes, a Szent Atya szeptemberben készül meglátogatni az óceániai országot, amelyet most lelki támogatásáról biztosított a természeti katasztrófa miatt. Imádkozik a halottakért és mindazokért, akik szeretteiket siratják. Imádkozik továbbá a mentési munkálatokért, amellyel a sok eltűnt személyt igyekeznek felkutatni. A civil hatóságokat és a vészhelyzet elhárításában résztvevőket arra bátorítja, hogy folytassák erőfeszítéseiket. A pápa végül vigaszt és erőt hozó isteni áldásért fohászkodik számukra.
A Szent Atya a pápai missziós művekhez. Legyetek kreatívak és kitartóak. Ferenc pápa szombaton a pápai missziós művek éves közgyűlésének résztvevőihez fordulva 3 olyan alapvető jellemzőre összpontosított beszédében, amelyek különösen fontosak az egyház küldetéséért folytatott szolgálatukban.
A comunione, la creatività e la tenacia.
A közösség, a kreativitás és a kitartás. A pápa mindenekelőtt a küldetés szeretet közösségi dimenzióját emelte ki. Tekintettel arra, hogy az a szeretet, amellyel Isten eljön, hogy megkeressen és üdvözítsen minket, a Zarándok Egyház missziós jellegének is az alapja itt a Földön. Arra kaptunk meghívást, hogy az Istennel és testvéreinkkel való szeretet közösség lelkületét éljük meg. Ezzel kapcsolatban a pápa óva intett a prozelitizmustól, az erőszakos térítéstől. A keresztény küldetés nem valami elvont igazság vagy vallási meggyőződés közvetítéséről szól, kevesebb prozelitizmusra van szükségünk, hanem mindenekelőtt az, hogy lehetővé tegyük azoknak, akikkel találkozunk, hogy képesek legyenek megtapasztalni Isten szeretetét. Miközben a pápai missziós művek megújítja alapszabályát, a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúció értelmében, Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy növekedjenek a missziós szeretet közösség lelkiségében, amely az egyház jelenlegi szinodális útjának alapja. Mivel a missziós megtérés útja mindenki számára szükséges, elengedhetetlen, hogy lehetőséget biztosítsunk a személyes és közösségi képzésre, annak érdekében, hogy növekedjünk a közösségi missziós lelkület dimenziójában. A pápa kiemelte a szinodális dimenziót. Ne felejtsük el, hogy a szeretet közösségre hívás magában foglalja a szinodális stílust. Együtt járjunk, egymásra figyeljünk, párbeszédet folytassunk. Ferenc pápa ezt követően a kreativitásról szólt.
Ricordiamoci che la creatività evangelica nasce dall'amore, dell'amore divino.
Emlékeztette a pápai missziós műveket, hogy az evangéliumi kreativitás az isteni szeretetből fakad, és minden missziós tevékenység olyan mértékben kreatív, amilyen mértékben Krisztus szeretete az eredete, a formája és a célja. Tehát az ilyen szeretet az evangelizálás új útjaira ösztönöz, és mások, különösen a legszegényebbek szolgálatára. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy elfojtsuk a misszionáriusi alkotói szabadságot. A kreativitás, folytatta a pápa, azért is fontos, hogy ösztönözze azon egyének, csoportok és intézmények nagy lelkűségét, akik támogatni kívánják az egyház missziós törekvéseit. Végül Ferenc pápa kiemelte az elszántságot, vagyis a tudatosságot és a kitartást a célok és a cselekvés terén. Emlékeztette őket, hogy az isteni küldetés az emberek fáradhatatlan keresése, ezért arra buzdította a pápai missziós műveket, hogy a nehézségek és a küzdelmek ellenére is tartsanak ki munkájukban, és ne engedjenek a legyőzöttség érzésének, utalva arra, hogy egyes keresztények egészen a vértanúságig elmennek, hogy tanúságot tegyenek Krisztusba vetett hitükről. Kötetlen szavakkal rámutatott a Kongói Demokratikus Köztársaság északi részén, Észak-Kivuban, a közelmúltban meggyilkolt katolikusokra, valamint a 2015-ben az úgynevezett iszlám állam által Líbiában meggyilkolt kopt mártírok tanúságtételére. A vértanú egyház a kitartás egyháza, amelyet az Úr visz előre, nyomatékosította a pápa. Bár sok kihívással, összetett helyzettel, teherrel és fáradtsággal találkozhatunk, amelyek az egyházi életet kísérik, ne csüggedjetek, buzdított.
E in questa gioia che nasce dal contemplare l'opera di Dio, sapremo affrontare con pazienza anche le situazioni problematiche.
Ha az Isten művének szemléléséből fakadó pozitív szempontokra és örömre összpontosítunk, akkor tudni fogjuk, hogyan kell türelemmel szembenézni még a problémás helyzetekkel is, hogyan kell kerülni a bénultságot és a legyőzöttség lelkületét. Ferenc pápa hangsúlyozta a türelem fontosságát az út szélére sodródott emberek gyengeségei iránt. Ne döbbenjetek meg, legyetek együttérzőek és várjatok, mondta. Az egyik dolog, ami megdöbbent engem, az az Úr türelme. Tudja, hogyan kell várni. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A mai evangélium első részében Jézus a Jeruzsálemben ráváró szenvedésről és halálról beszél tanítványainak. Ez már a harmadik alkalom útja során, hogy ezt a témát előhozza. Úgy tűnik, hogy apostolai és tanítványai szívét nem nagyon érinti meg mesterük várható szenvedésének és halálának gondolata, mert ezt követően számunkra egészen furcsa jelenet következik. Jakab és János apostolok azzal a kéréssel állnak elő, hogy Jézus megvalósuló uralmakor ők kerülhessenek majd a jobb és a bal oldalára. Elképzelésük egyébként megfelel a korabeli zsidó várakozásoknak, amely szerint a messiás földi uralkodó lesz. Az Úr válasza két irányba mutat. Egyrészt helyteleníti ezeket a messiási elképzeléseket, ő nem földi uralkodó, király vagy hadvezér akar lenni, nem a politikai hatalmat akarja magához ragadni, hanem Isten szenvedő szolgája, aki engedelmességével, önfeláldozásával szerzi meg az emberek számára a megváltást. Másrészt, ha az ő küldetése az emberek szolgálata, akkor követőinek is készen kell állniuk ugyanerre. A versengés helyett a szolgálat szellemét kell megtanulnia mindannak, aki Krisztus követője akar lenni. Lehet egy közösségben rangra vagy vezető szerepre törekedni, de ez nagyobb felelősséget jelent a közösség tagjaiért, és a vezető mindenkor tekintse munkáját szolgálatnak, és ne hatalomgyakorlásnak.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 223-as, az Éneklőegyház énekeskönyv 578-as, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke hangzik el. És még egyszer az énekek sorrendben. A Szent vagy Uram 223-as, az Éneklőegyház énekeskönyv 578-as, végül az Éneklőegyház énekeskönyv 220-as számú éneke csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.